Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Hétfői adásunk tartalmából.
Ferenc pápa köszöntő szavai a szegények ebédjén a Vatikánban.
A Szent Atya fogadta egy albániai zarándoklat résztvevőit.
A vatikáni könyvtárból is érkezett egy kódex a budapesti Corvina kiállításra. Interjú Németh Andrással, a vatikáni könyvtár egyik görög szkriptorával.
Ferenc pápa köszöntő szavai a szegények ebédjén a Vatikánban. A szegények világnapján, november 18-án vasárnap, Ferenc pápa a szentmise és a déli urangyala ima után a 6. Pál aulában terített asztalhoz hívott 1500 szegény rászorulót, akiket az étkezés megkezdése előtt a következő szavakkal köszöntött. Jó napot! Most mindnyájan együtt fogunk ebédelni.
Ringraziamo a coloro che hanno portato il pranzo.
Köszönetet mondunk azoknak, akik az ebédet készítették, és akik azt felszolgálják. Köszönet mindenkinek, és kérjük az Istent, hogy áldja meg mindnyájukat. Egy áldást kérünk Istentől mindenkinek, akik itt vagyunk együtt. Áldjon meg mindenkit az Isten, áldja meg a szívünket, áldja meg szándékainkat, és segítsen bennünket erőre haladni. Ámen, és jó étvágyat!
A közös ebéd után a Szent Atya 1:45-kor visszatért a szomszédos Szent Márta házba. Indulása előtt a következő szavakkal fordult a jelenlévőkhöz.
Megköszönöm mindnyájatok társaságát. Azt mondják nekem, hogy most kezdődik az igazi ünnep, és a pápának el kell mennie, hogy az ünnep igazán jó legyen. Köszönök mindent.
Grazie a voi per la compagnia.
Köszönet a társaságotokért. Köszönet a zennés rácoknak. Köszönet azoknak, akik az ebédet főzték, és akik felszolgáltak, meg annyi fiúnak és lánynak, akik itt rendben segítenek. Köszönet néktek, és imádkozzatok értem. Az Úr áldjon meg benneteket. Köszönöm.
Ferenc pápa az ebéd és a köszönetnyilvánítás végén személyesen üdvözölte a gyerekeket, a szegényeket, a jelenlévő személyzetet, és közös fénykép készült a szakácsokkal. Az ebéd menüje lazánya, csirkemelfalatok krumplipürével és tiramisu sütemény. Az ebéd során a Pompei Mária kegyhely Bartolo Longo nevű 60 tagú ifjúsági zenekara játszott, a felszolgálást pedig 70 fiatal önkéntes végezte, akik a szegényeket támogató különféle római plébániákról érkeztek.
A pápa vendégei a közös ebéd és az ebéd utáni programot követően ajándékot kaptak a római Rumma tésztagyártól. Az 1846-os alapítású patinás cég 1500 csomagot készített, minden vendégnek egyet-egyet, és a csomagok mintegy kilónyi tésztát és édességet tartalmaztak. Róma plébániáin a pápai eseményekkel egy időben hasonló események zajlottak. Délelőtt szentmiséken vettek részt a rászoruló támogatottak, akik többnyire már a plébánia közösségéhez tartoznak. Délben a plébánia közösségi termeiben együtt nézték meg az urangyala közvetítést a Szentpéter térről, majd fogyasztották el a közös ebédet, amit mindenütt önkéntesek készítettek.
Ferenc pápa albán zarándokokat fogadott Skanderbeg halála 550. évfordulóján. A pápa hétfőn délután találkozott az albán nemzeti zarándoklat résztvevőivel az apostoli palota Kelemen termében. Kastrióta György, ismertebb nevén Skanderbeg, Albánia történelmének legkiemelkedőbb személyisége, 1443-tól haláláig, 1468-ig Albánia fejedelme, az albánok legnagyobb nemzeti hőse. Az általa szervezett fegyveres ellenállás és albán honvédőharc negyed évszázadon át, 1443 és 68 között feltartóztatta a Nyugat-Balkánon terjeszkedő oszmán birodalmat. Hazájában a történelem során egyedülálló módon sikerült megteremtenie az összefogást. Skanderbeg egyetlen szövetségese Hunyadi János volt. Ferenc pápa az albán zarándokokhoz fordulva kiemelte.
L'Albania, terra di antica e gloriosa storia, è parte integrante dell'Europa.
Az ősi és dicső történelemmel rendelkező Albánia szerves része Európának. Legnemesebb és élő hagyományai által mutatja be egy civilizáció eredetét. A pápa emlékeztetett Skander Bégre, az erős és nagylelkű albán nép hősies fiára, aki bátran védelmezte a spirituális értékeket és a keresztény nevet. Ezért elnyerte az Atleta Christi címet. Hőstetteivel összekovácsolta az albán kulturális identitást, vitathatatlan jelképévé válva a nemzeti összetartásnak és egységnek, valamint a szabadon felvállalt elkötelezettséghez való szilárd hűség kiemelkedő képviselőjének. Skander Bég halála után Albánia közel 450 évre török fennhatóság alá került. Emiatt az albánok közül sokan Itáliába menekültek, és a félsziget középső és déli részén, elsősorban Kalábriában és Szicíliában telepedtek le. Ennek következtében jött létre három albán egyházkerület Itáliában. A pápai audiencián is jelen voltak azok az olasz albánok, akik évszázadokon keresztül továbbadták nyelvüket és hagyományaikat. Skander Bég alakjának és átfogó művének jelentőségét kiemelve, Albánia Skander Bég nemzeti évet hirdetett 2018-ra. A pápa annak a reményének adott hangot, hogy ez az évforduló nem csak a múlt hőstetteinek ünneplésére ad módot, hanem az intézmények és az állampolgárok megújult elkötelezettségvállalására is, a hiteles és kiegyensúlyozott fejlődés érdekében.
In modo che le giovani generazioni non siano poste nella condizione di scegliere l'emigrazione.
Így a fiatal nemzedékeknek nem kell majd az elvándorlást választaniuk, meggyengítve ezáltal az országot, az emberi és a polgári fejlődéshez szükséges erőtől és nélkülözhetetlen képességektől. Az összehangolt cselekvés ennek érdekében majd bizonyítja, hogy ez a legjobb módja a haza iránti szeretet megtestesülésének, amely annak idején Skander Béget áthatotta. Ő ugyanis az albán nép karakterének és hagyományainak legjobb megtestesítője. Ez a spirituális identitás egyesítette az albánokat vallási különbözőségektől függetlenül. Továbbá lehetővé tette a békés együttélést, idővel pedig az együttműködést és a testvériséget az eltérő vallású személyek között, zárta beszédét Ferenc pápa az albán nemzeti zarándoklat résztvevőihez.
A vatikáni könyvtárból is érkezett egy kódex a budapesti Corvina kiállításra. Interjú Németh Andrással, a vatikáni könyvtár egyik görög szkriptorával.
A nagy közönség számára november 6-ától látogatható a budapesti országos Széchenyi könyvtárban a Corvina könyvtár budai műhelye címet viselő kiállítás, amely a Budán készült kódexek történetét mutatja be, és február 9-ig tart nyitva. Itt ül velem a stúdióban Németh András, a vatikáni könyvtár egyik görög szkriptora, azaz a görög nyelvű kéziratok kurátora, akinek a közelmúltban jelent meg a Cambridge University könyvkiadónál első kötete. Szeretettel köszöntelek, András!
Én is köszöntöm a hallgatókat!
Az egyedülálló budapesti kiállításra a vatikáni könyvtárból is érkezett egy Corvina kódex, amit személyesen te vittél Magyarországra. Bemutatnád ezt a kötetet?
Nagy örömömre szolgált kurírként visszatérni előző munkahelyemre az Országos Széchenyi Könyvtárba. Visszavihettem Mátyás misszáléját arra a helyre, ahol készült az 1480-as évek végén. Ez egy gazdagon illusztrált kódex, budai műhelyben díszítették, és a ottani kódex festészet egyik kiemelkedő munkája. Ez a kötet hosszú idő óta most jár először Magyarországon, Budáról, Urbinóba, Federico da Montefeltro könyvtárába került, és innét Vatikánba 17. század elején jutott. Vatikán egyébként körülbelül 14 korvinát őriz, ezek egyike az, amit Budapestre kísértem. És ez a kötet egyébként a vatikáni könyvtár honlapján mindenki számára otthon is megtekinthető, az Urb Lat 110-es jelzetet viseli.
A világ számos részéről tértek vissza a budai várba születésük helyszínére Corvina kódexek, így például Franciaországból, Németországból, New Yorkból és Bécsből. Az egyik bécsi kötet felfedezése a te nevedhez fűződik néhány évvel ezelőttről. Hogyan találtál rá?
Ez egy elég érdekes történet. Az ember azt gondolná, hogy a kódex felfedezése az egy könyvtárban titokzatos körülmények között történik, pedig valójában az Országos Széchenyi Könyvtárban a munkahelyemen fedeztem föl az íróasztal mellett ülve, régi adatokat összevetve az online adatbázisokkal. És természetesen utána a Bécsi Könyvtárban ez a hipotézis, hogy ez Budáról származik, megerősítést nyert, és nagyon sok adattal most már alá tudom támasztani a kódex korvinaként való azonosítását.
Melyek ezek?
Például egyértelműen nyoma látható annak a kódexben, hogy a Budán ehhez hozzányúltak, és restaurálták. A könyvkötő műhelyben kódexet a kódex állapotának javítása céljából részekre bontották, és az egyes részeket beszámozták, hogy úgy lehessen kötni, és szép állapotba helyre lehessen állítani magát a kódexet. Ez a kódex 10. századi, tehát nagyon régi, és ellentétes azzal a képpel, hogy Budán csak új kódexek voltak, amelyik képet a gazdagon illusztrált latin nyelvű kódexekről kaphatunk. A görög kódexek egészen más összképet mutatnak. Budán a reneszánsz könyvgyűjtő ízlésben egyszerre megfért a ókori múlt művészetének utánzata, szövegek szeretete, illetve maguknak a régi könyveknek a gyűjtése, a könyvek régiségének a megbecsülése. Ugyanis a régi kódexek azok minőségileg jobb szöveget hordoztak. Akkor is, hogyha ránézésre úgymond csúnyácskák voltak, és a mai ízlésünk számára nem szép tárgyak. Viszont az akkor ezeket megbecsülte, és például két kötet esetében az 1480-as évek végén korvinakötést kaptak. Az egyik ilyen kötet az a 10. században, a másik pedig a 11. században keletkezett. 500 évvel Mátyás előtt. A kötetek nem Magyarországon keletkeztek, hanem Bizáncban, majd Itálián keresztül jutottak el Budára, és Budán bekötötték őket, és a Mátyás könyvtár részévé váltak. Több olyan kötet is volt, amelyeket így módon akarták beilleszteni a Korvinak könyvtárba, de a kötésnek a folyamata az nem fejeződött be. Ugyanakkor több kötet magán hordozza ezt a törekvést, ezt a beavatkozást, hogy elkezdték integrálni, beilleszteni a Korvinak könyvtár egészébe. A kiállítás három kódexen keresztül mutatja be ezt a jelenséget. A kiállítás görög anyagának bemutatását én vállaltam, és így módon sikerült hozzájárulnom remélhetőleg a nagy közönség számára is, hogy a Korvina könyvtárnak a görög anyagát jobban megismerje.
Mátyás király Korvina könyvtára a 15. századi Európában a vatikáni könyvtár után a második legnagyobb, leggazdagabb könyvgyűjtemény volt. A vatikáni könyvtárban a görög nyelvű kéziratok egyik kurátora vagy. A te szakterületed szempontjából milyen érdekességeket emelnél ki Mátyás király kódexeiből?
Leginkább csak a görög anyagról tudok beszélni, mivel ezt vizsgáltam. A vatikáni könyvtár nem egy gyűjteményt őriz, hanem sok gyűjteményt. Például az Urbino gyűjteményt is, ahonnan az a kötet is származik, amit Budapestre kísértem. Az Urbinói könyvtár szinte teljes egészben megmaradt. Tehát azok a kötetek ugyanúgy megvannak, mint ahogyan a 15. század végi katalógusukban szerepelnek. Így módon a vatikáni könyvtár raktárában a polcon egymás mellett tudom tanulmányozni azt a kódex együttest, ami talán a legjobb párhuzama a budai görög kódexeknek. Mindez a párhuzam segít értelmezni azt az eléggé szorványos, másodkézből származó adathalmazt, amely a budai görög kódexekről fennmaradt, és így módon sikerül megítélnem ezek valóságtartalmát. És ha az összes adatot egybegyűjtjük, akkor azt a következtetést tudjuk levonni, hogy nagyon sok olyan másodkézből származó adat, ami görög kódexek budai jelenlétéről árulkodik, az megbízható. És ez pedig ellentétes azzal a véleménnyel, amit a latin kódexek alapján ezekről az adatokról korábban gondoltak, és ezeket az adatokat emiatt megkérdőjelezték. Persze nem igaz ez mindegyik kötetre, de nagyon sok kötetről kiderül, hogy valóban Budán voltak, vagy Budán lehettek nagy valószínűséggel. Még akkor is, hogyha biztos adatot erről nem tudunk mondani. Egy érdekes történetet is kiemelnék, ami szintén a görög korvinák tanulmányozását segítette. Johannes Alexander Brassicanus diplomáciai küldetésben Budán tartózkodott 1525 végén. Bécsben, a Bécsi Nemzeti Könyvtárban, az Osztrák Nemzeti Könyvtárban több kódexbe beleírta, hogy 1525 novemberében és decemberében ő ezeket a kódexeket megszerezte. Majd 1529-ben az egyik megszerzett kötetből készült szövegkiadásába írt egy hosszú listát arról, hogy Budán milyen kódexeket látott. Ebben szerepel például egy tétel Hypereidész kódexe, ami nem maradt meg. És Hypereidész szövegei csak papíruson ismertek. És azóta a tudomány nem tud ezzel az adattal mit kezdeni, és elképzelhető, hogy Budán volt Hypereidész, de ezt megerősíteni teljes bizonyossággal nem lehet. Viszont Brassicanus Budán egy jegyzéket készített az általa látott kódexekről, viszont ez a jegyzék mára elveszett. Ha előkerülne, akkor sokkal több adat állna rendelkezésre a budai könyvtár állományáról.
Nemzetközi összehasonlításban a maga korában a Korvina könyvtár görög kódexei milyen értéket képviselnek?
Meglepő módon nagyon sok szövegnek az első kiadása Budáról származó görög kódexből készült, német nyelvterületen, főleg Bázelben. Ezek a kötetek Itálián keresztül érkeztek Budára, körülbelül ugyanazt az értéket képviselték, mint egy itáliai, bármelyik nagyobb itáliai fedelmi könyvtári, viszont kiemelkedő azon műveknek a koncentráció, sűrűsége, ami Budán összegyűlt egy időben a itáliai könyvtárak fő görög gyűjteményeivel. Például az ókori történetírás több szerzőjének az első kiadása, mint Polybiosé, Diodorosz Sikulusé, a budai könyvtár görög korvináiból készült. Több 10.-11. századi görög kódex is Budán volt található. Ezek a kötetek sajnos 16. század elejétől kezdve szétszorodtak a világ különféle részeire. Ezért hallottuk korábban, hogy visszatértek nagyon sok helyről a kiállításra. Viszont ez a szétszorodás elősegítette azt, hogy Buda és a Korvina könyvtár nagyon fontos közvetítő szerepet játszott az itáliai humanista műveltség, a ókori szövegek filológiai szeretete, értéke és az európai műveltség között, mert a könyvhatásnak az egyidejű elterjedése ezt a kultúrkincs átmentést meg tudta sokszorozni, és nagyon sok olvasó számára hozzáférhetővé tudta tenni. Ezt a kultúrátmentést és a kultúra hozzáférhetővé tételét ma a kódexek digitalizálása és online való hozzáférése teszi lehetővé. Ez a mai technika lehetővé teszi azt, hogy a világ különféle részeire szétszóródott, gazdagon illusztrált könyvek virtuálisan ismét találkozzanak, és egy helyen hozzáférhetővé váljanak a nagy közönség számára. Most megjelent a Korvina könyvtár honlapja, az Országos Széchenyi Könyvtár honlapján belül, és a Vatikáni Könyvtár digitalizációs projektje is egy hasonló feladatot lát el. Ugyanitt nem máshonnan származó köteteket digitalizálják, hanem a könyvtár saját köteteit, de ebből több mint 80 ezer található. Már elég jól halad, de még sokáig fog tartani. Közöttük több Korvinát is digitalizáltak, így a nagy közönség például a kiállításra elvitt Mátyás Misszálét is megtekintheti. A kötetek digitalizálása lehetővé teszi azt, hogy a kódex egészét meg lehessen tekinteni, és virtuálisan lapozni lehessen a köteteket, így módon az összes kincséhez hozzá lehet férni a köteteknek. Ez sokkal mélyebb betekintést nyújt, mint akár valós kiállítás is, ahol csak egy oldalpárt lehet látni.
Idén Mátyás év van. Eddigi ismereteinket mivel gazdagítja ez a rendkívüli kiállítás?
A tudomásom szerint most történt az első ilyen mértékű átfogó kísérlet arra, hogy a budai Korvina könyvtár műhelyében folyó munkát ilyen átfogó módon a nagy közönség számára bemutassa. A utóbbi évek kutatásai kimutatták azt, hogy több itáliai miniátor Budán is megfordult, és kéziratokat illusztrált. Így mond a legmagasabb, legmodernebb itáliai művészek Budán tevékenykedtek, és ezt az ízlésvilágot a udvarhoz kötődő főpapság is átvette. Egy példát említenénk, a kiállításon három kötete szerepel Kálmáncsehi Domokos székesfehérvári főpréposnak, aki ugyanazoktól a művészektől rendelte meg a köteteit, mint Mátyás, és így módon a Korvina könyvtár folytonosságát képviseli.
Mi az egyedülálló, mi volt ennek a könyvtárnak?
Itália kultúrközpontja a 15. század második felében Firenze volt. Mátyás első kézből rögtön átvette a legmodernebb művészeti, filozófiai, kulturális trendeket, és rengeteg pénzt, energiát fordított arra, hogy ezeket Budán megvalósítsa. És így módon úttörő szerepet játszott abban, hogy az Alpoktól északra elsőként képviselve ezt az irányzatot közvetítette az utókor számára. Ez abban a korban talán szokatlan ötlet igazolta önmagát. Ezek a világban szétszorodott díszes kötetek mind a mai napig hirdetik Mátyás és Magyarország korabeli gazdagságát, erejét és kultúrában betöltött fontos vezető szerepét.
Németh Andrással, a Vatikáni Könyvtár egyik görög szirptorával Somogyi Viktória beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért.
Figyelmüket köszönve búcsúzzuk a mai adás szerkesztői
Somogyi Viktória
és Vértesajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Maria Mária Rádió, a lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.